Csodálatos nyár tündökölt Anglia fölött. A mi tengeri éghajlatunk alatt ritka az ilyen kék ég, az ilyen ragyogó napsütés. Mintha olasz napok sorozata költözködött volna térről hozzánk, s aranytulló vándormadarak csapataként megpihent volna Albion szikláin. A szénát már mind betakarították, tanfilmezői köröskülő rövidre nyírtan zöldeltek. Az utak fehéren izzottak a napsütésben, a fák és bokrok sötét zöldje élesen ütött el a lekaszált réteg napsütötte térségeitől. Szent Iván ékor a dél szokatlanul korán lefeküdt. Fáradt volt az egész napi eplészéstől. Megvártam, amint elolszik, aztán kimentem a kertbe. A nap leggyönyörűségesebb órája volt ez. A nappal perzselő tüze kiégett, s a harmat hűvösen hullott a lihegő mezőkre és a szomjas dombokra. Ahol a nap felhők kísérete nélkül hétköznapi pompájában leereszkedett, ünnepélyes bíborfény maradt nyomában, amely az egyik hegycsúcson a smaragd és a koholánk fényével égett, s ahogy egyre inkább szétterjedt, s a mennyboltnak felét beborította, mindinkább halványodott. A mélykék keleti égen egyetlen magányos csillag szikrázott, mint valami szerény kis ékszer. Majd nem sokára fölkél a hold is, még egyelőre nem emelkedett a láthatár fölé. Egy darabig a ház homlokzata előtt sétálgattam, de egyszerre valamelyik ablakból jól ismert, finom dohány illat csapta meg az orromat. Fölnéztem, a könyvtárszoba ablaka tenyérnyire nyitva volt. Nem akartam, hogy az ablak mögül figyeljenek, inkább lementem a gyümölcsösbe, az biztos menedéket nyújtott a mindenféle kíváncsi tekintet elől. Valóságos paradicsom volt a gyümölcsös, tele virággal és érő gyümölccsel. Az udvar felől magas kőfal zárta el, a réteg felől pedig hosszú bükkfasor. A túlsó végén kidőlt kerítés választott el a szántóföldektől. Ide babírfákkal szegélyezett kanyargós ösvény vezetett. Az ösvény végén hatalmas vadgesztenyefa állt, patfogta körül. Itt aztán senki nem látta az embert. Úgy éreztem, a világ végéig elbolyonganék itt, ebben a harmatos, csendes homályban. De amint a virágágyak és a gyümölcsfák közt kószáltam a kert felső végében, ahová a kellő holdfénye csalogatott, egyszerre gyökeret vert a lábam. Nem valami látnivaló, nem is hang volt az, ami megállásra késztetett, hanem megint valami ismerős illat. A vadrózsa, artemízia, a jázmin, a szekvő, a rózsa már régóta kínálták esti tömjén áldozatukat. Nem virág, nem bokor illata volt ez, hanem megint Mr. Rochester szivarjának jól ismert szaga. Körülnéztem, terhük alatt roskadozó gyümölcsfákat láttam, egy csalogány édes búzsdalát hallottam messziről, de a közelben nem mozdult semmi, léptek nesze sem hallatszott. De a szivarfüstöt egyre erősebben éreztem. Menekülnöm kellett, de éppen a cserjésbe vezető kis ajtóhoz igyekszem, amikor megpillantottam Mr. Rochestert. Gondoltam, félreállok abba a repkénnyel eltakart falmélyedésbe, bizonyára nem maradt sokáig, visszamegy a kastélyba, és ha csendesen meghúzódom, nem fog észrevenni. De nem így történt. A balzsamos estét ő is éppen úgy élvezte, mint én, szerette ezt az ódon kertet is. Fel alá járkált az ösvényeken, hol az egresbokrok szilvanagyságú gyümölcsét bámulta meg, hol egy érett cseresznyét szakított az alacsony fáról, vagy pedig lehajolt a virágokhoz, nem tudom azért-e, hogy az illatukat belélegezze, vagy azért-e, hogy a szirmaikon csillogó harmadgyöngy szemeket megcsodálja. Egy nagy lepke zümmögött el mellettem, Mr. Rochester lábához egy virágra tetepedett. Észrevett a lepkét, s lehajolt, hogy közelebbről megnézze. Most hát talál nekem, gondoltam. El is van foglalva, talán most sikerül megszöknöm. A pázsit szélén lépkedtem, nehogy a kavicsos út nyikorgása eláruljon. Ő talán egy méternyire lehetett tőlem.
A pillangó szemmel láthatóan nagyon érdekelte. Szépen elsuranok mögötte, gondoltam. Amikor az árnyékán keresztül léptem, a kerőhold még nagyon hosszúra nyújtotta az árnyékokat, anélkül, hogy hátrafordult volna, csendesen így szólt.
Jöjjön ide, Jim. Nézze meg ezt a lepkét. Lépéseimet nem hallhatta, hátul nem volt szeme.
Honnan tudta, hogy ott vagyok? Az árnyéka érezte meg, hogy ráléptem.
Első pillanatban összeredzentem, de persze oda mentem. Nézze a szárnyát, mondta.
Egy nyugat-indiai lepkefajtára emlékeztet, Angliában nem igen látni ilyen nagy és élénk színű éjjeli lepkéket.
Nézze, most elrepült. A lepke elszállt, én magam is vissza akartam vonulni, de Mr. Rochester utánam jött, s mikor a kertajtóhoz értünk, azt mondta. Ne menjen el. Olyan gyönyörű az este. Vétek a szobában ülni. És ilyenkor, amikor a napnyugta a hold keltével egybeolvad, csak nem kíván még lefeküdni.
Többek között az is fogyatékosságaim közé tartozik, hogy jól lehet, olykor rögtön kész vagyok a csattanós válasszal,
máskor nem jut eszembe megfelelő mentség, méghozzá rendesen olyankor, amikor egy könnyedén odavetett szó vagy elfogadható ürügy valami kínos helyzetből szabadítana ki.
Nem volt kedvem ilyen késő este Mr. Rochesterrel kettesben sétálgatni a sötét gyümölcsös kertben, de mondom, nem találtam elfogadható mentséget. Vonakodva lépegettem mellette, és közben váltik a szabadulás lehetőségén törtem a fejemet. Mr. Rochester olyan komolynak és higgadtnak látszott, hogy elszégyeltem magam, amiért én zavarban vagyok. Rosszra, ha ugyan, egyáltalán tartani kellett valami rossztól, csak én gondoltam. Ő nyugodt volt és gyanútlan. Jane, kezdte újra, mikor a babérfasorba léptünk, és ő lassan a vadgesztenyefa felé indult. Tanfél nyáron nagyon kellemes hely, ugye?
Nagyon.
Biztosan már maga is megszerette a házat, hiszen úgy tudja élvezni a természet szépségeit, és olyan hűségesen tud személyekhez és dolgokhoz ragaszkodni.
Igaz, nagyon megszerettem Thornfieldet.
És bár nem értem, hogyan lehetséges, de azt is észrevettem, hogy ragaszkodik ehhez a csacsi francia kislányhoz, sőt, még ahhoz a primitív Mrs. Fairfaxhez is.
Igen, uram, mind a kettőjüket megkedveltem. És szomorú lenne, ha el kellene válni a tőlük?
Nagyon szomorú lennék.
Kár, mondta, sóhajtott és elhallgatott, aztán így folytatta. Sajnos, ez így szokott lenni az életben. Alig, hogy az ember megszokta és megszerette a helyét, már sürgeti egy hang, hogy keljen fel és menjen tovább.
Nekem is tovább kell innen mennem. El kell hagynom Thornfieldet.
Azt hiszem, Jane. Nagyon sajnálom, de úgy látom, nincs más megoldás.
Ez nagy csapás volt, de igyekeztem uralkodni magamon. Ahogy parancsolja, uram, idejében útra készen leszek. Már is készülődnie kell.
Tehát megházasodik.
Mint rendesen, most is fején találta a szöget.
Mikor lesz az esküvő?
Rövidesen?
A legrövidebb időn belül, én édes, akarom mondani, Miss R.
Emlékezzék csak vissza, Jane, hogy amikor én vagy a pletyka első ízben adtuk tudtára,
hogy a házasság szent jármába óhajtom hajtani aglegény nyakamat, más szóval keblemre akarom ölelni Miss Engramet, melleste galigérné körül akarom. De hát nem ez a fontos, az én gyönyörű blansomból még egyszer ennyi sem lenne túl sok, tehát amikor először kerül szóba a házasságom, nem figyel ide, Jane? Most ne az éji pillangókat figyelje. Ez egy közönséges, idevalósi lepke volt, különben is.
Tehát csak arra akarom emlékeztetni, hogy amikor először került szóba komolyabb formában a házasságom, akkor maga azzal a tapintatosságával, amelyet annyira becsülök magában, és azzal a bölcs és egyben alázatos előrelátással, mely a maga felelősségteljes és függő helyzetében eléggé nem értékelhető, maga akkor azt mondta, hogy abban az esetben, ha Miss Engramet feleségül veszem, legjobb lesz, ha maga a kislányal együtt elhagyja a házat. Most nem akarok arról beszélni, hogy nem lehetett valami jó véleménnyel a menyasszonyomról, ha nem akart vele egy fedél alatt lakni.
Majd, ha már nem lesz itt Jane, megpróbálom elfelejteni az indító okot, és csak az elgondolás észszerűségét igyekszem látni, de azt aztán olyan alaposan, hogy már most kijelentem, Adélt intézetbe kell adni, önnek pedig Miss L. más állás után kell néznie. Igenis, uram, haladéktalanul föladok egy hirdetést, de addig talán, azt akartam mondani, hogy talán addig, amíg sikerül másút elhelyezkednem, itt maradhatok a kastélyban. De nem mertem folytatni a megkezdett mondatot, attól féltem, elsírom magam. Nem tudtam a hangomnak parancsolni. Remélem, egy hónap múlva megtarthatjuk az esküvőt. Majd én magam is segítek állást keresni. Köszönöm. Sajnálom, hogy annyit alkalmatlankodom. Sosem mentegetődzék. Ha egy alkalmazott olyan lelkiismeretesen teljesíti kötelességét, mint maga, joggal elvárhatja, hogy munkaadója segítsen neki. Leendő anyósomtól már is hallottam egy megfelelő helyről. Egy írországi birtokon keresnek nevelőnőt 5 lány mellé. Írország bizonyára tetszeni fog magának. Azt mondják, ott olyan jó lelkiek az emberek.
Írország nagyon messze van, uram.
Hát aztán, egy ilyen okos lánynak csak nem akadály a távolság vagy a hosszú utazás.
Az utazás nem, de a távolság igen, és a tenger. A tenger elválaszt.
Mitől, Jane?
Angliától és Turnfieldtől is.
És?
Öntől, uram. Ez önkéntelenül szakadt ki a számon, és könnyeimet sem tudtam visszafojtani. Csendesen sírtam, nem akartam, hogy Mr. Rochester hallja. Írország hallatára, mintha jeges kéz markolta volna meg a szívemet, de még inkább megborzongatott a gondolat, hogy milyen messze leszek attól, akivel most a kertben sétálok. A legjobban az fájt, hogy a gazdaságnak, rangnak, szokásoknak micsoda óceánja választ el attól az embertől, akit a világon legjobban szeretek. Messze van. Ismétlem. Messze van az igaz, és ha elmegy Írországba, soha többé nem látjuk egymást, Jane, ez biztos. Én nem megyek Írországba, soha nem szerettem azt az országot. Ugye jó barátok voltunk, Jane? Igen, uram.
És jó barátok, mielőtt hosszú időre elszakadnak egymástól, az utolsó estét együtt szokták tölteni. Majd szépen, nyugodtan megbeszéljük az utazást és a búcsúzás részleteit, még fent az égen kigyúlnak a csillagok. Itt a gesztenyefa, Svén gyökereinél itt van ez a pad. Jöjjön, ma este itt fogunk üldögélni, ha a sors nem is engedi meg, hogy többé itt ülhessünk. Leültünk.
Írország nagyon messze van, Jane, és én nagyon szomorú vagyok, hogy kis barátnémet ilyen hosszú, fárasztó útra kell küldenem.
De mit csináljuk? Nincs más választásunk.
Érez valamit irántam, Jane? Nem mertem felelni, még a szívem dobogása is elállt. Mert nekem néha az a furcsa érzésem támad, különösen, ha így együtt ülünk, mint most, az a furcsa érzésem támad, hogy a baloldali bordáim alól egy darab zsineg indul ki, és az szorosan és kioldozhatatlanul össze van kötözve egy másik zsineg darabbal, amely meg a maga bordájához nőtt.
De ha az ugó csatorna és néhány száz mérföldnyi szárazföld lesz kettőnk között, attól félek, ez az összekötő zsineg vagy zsinór mégis elszakad, és ha erre gondolok, belül vérezni fogok. Ami magát illeti, maga el fog engem felejteni.
Én?
Soha.
Képtelen voltam többet mondani. Hallja a csalogányt az erdőben, Jane? Figyeljen csak! Most már görcsösen zokogtam, nem bírtam tovább magamba folytani kétségbeesésemet.
Szabad utat kellett engednem neki, tetőtől talpig megrázott a szörnyű kín. Mikor nagy nehezen megszólaltam, akkor is csak annyit mondtam, bár meg se születtem volna, és soha be ne tettem volna a lábam tanfélbe. Azért mondja ezt, mert fáj, hogy el kell mennie innen. A fájdalom és szerelem táplálta heves felindulás. Most már teljes hatalomra tört, uralkodni és diadalmaskodni akart, élni kívánt és beszélni.
Igenis, fáj a szívem, hogy el kell hagynom Thornfieldet. Szeretem Thornfieldet, mert itt legalább egy darabig szép, szabad, teljes életet éltem.
Senki sem bántott. Nem néztek keresztül rajtam, nem kellett alacsony rendű szellemek társaságával beírnem, nem zártak ki az élet örömeiből. Ön, aki olyan művelt, olyan erős és bátor, aki annyira ismeri a világot, szóba állt velem, és mindig meghallgatta véleményemet. Megismertem önt, Mr. Rochester, és remeg a szívem a gondolatra, hogy örökre el kell szakadnom öntől. Beláttam, hogy nincs más megoldás, el kell utaznom. De ez csak olyan, mint ahogy azt is tudja az ember, hogy meg kell halnia. Miért mondja, hogy nincs más megoldás? Kérdezte. De hiszen ön mondta, uram. Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy itt maradjon? Miss Engram, az ön szép és előkelő menyasszonya. Menyasszonyom? Miféle menyasszonyról beszél? Nekem nincs menyasszonyom. De majd lesz. Lesz. Igen, lesz. Összeszorította a fogát. Ha vőlegény lesz, akkor nekem mennem kell. Ön maga mondta nekem. Dehogy megy el? Itt marad. Erre esküszöm, és megtartom az eskümet. De ha azt mondom, hogy el kell mennem, feleltem szenvedélyesen. Azt hiszi, itt tudnék maradni, ha többé semmit sem jelentenék önnek? Azt hiszi, lélektelen automata vagyok? El tudom viselni, hogy az élet kenyerét elkapják a szájam elől, és hogy az élet poharát kiüssék a kezemből? Azt hiszi, hogy mert kicsi vagyok, szegény és csúnya, se lelkem, se szívem nincsen? Hát azt hiszi, akkor nagyon téved. Nekem éppen úgy van szívem és lelkem, mint önnek. És ha a mindenható szépséggel és gazdagsággal áldott volna meg, akkor most maga éppen olyan nehezen tudna megválni tőlem, mint amilyen nehezen válok meg én magától. Tudom, nem úgy beszélek, ahogyan a társaságban szokás beszélni, még csak nem is úgy, mintha húsból és vérből való emberek lennénk. Úgy beszélek, mintha már mind a ketten meghalnunk volna, és egyformán állnánk Isten ítélőszéke előtt. Egyformán, ismételte Mr. Rochester, áttölelt, magához vont, és ajkát rászorította az enyémre. Hát, egyformák vagyunk, Jane. Igen, uram, egyformák és mégsem egyformák. Ön vőlegény, vagy rövidesen az lesz, és feleségül vesz valakit, aki nem méltó párja önnek. Valakit, akit nem szeret őszintén, akit még csak nem is kedvel. Láttam önöket együtt. Én irtoznék az ilyen házasságtól. Én tehát jobb vagyok, mint ön. Eresszen el. Hová eresszem, Jane? Írországba? Igen, Írországba. Most már elmondtam, ami a lelkemet nyomta. Elmehetek akárhová. Maradjon vesztek, Jane. Ne kapálózzék úgy, mint egy megvadult rabmadár, amely kétségbeesésében a saját tollát tépi. Én nem vagyok madár, és rab sem vagyok. Független ember vagyok, szabad akarattal rendelkezem, és most el akarok menni innen. Végre kiszabadítottam magam, és egyenesen álltam előtte. És szabad akarattal dönt sorsa felől, mondta Mr. Rochester. Felajánlom kezemet, szívemet, mindenem a magáé. Mire való ez a komédia? Kérem, legyen a feleségem, második énem, hűséges társam. Hiszen már választott élettársa, tartson ki mellette. Csak egy-két percig maradjon nyugton, Jane. Túlságosan izgatott. Ígérem, hogy egy darabig én is hallgatok. Szélroham söpört végig a fasoron, és megremegtette a gesztenye falombját. Elrohant a szél, messze-messze, csend maradt utána. A csalogány éneke volt az egyetlen hang az éjszakában. Én megint sírtam. Mr. Rochester nyugodtan ült a padon, komolyan és szelíden nézett rám, csak nagy sokára szólalt meg. Üljön le ide mellén, Jane, és értsük meg egymást. Mindent megmagyarázok. Soha többé nem ülök oda maga mellé. Elszakadtunk egymástól. De Jane, mondom, hogy feleségül szeretném menni. Csak magát, senki mást. Nem feleltem semmit. Azt hittem, ugrat. Jöjjön ide, Jane, jöjjön ide. A menyasszonya itt áll kettőnk között. Fölállt és elkapta a karomat. Az én menyasszonyom itt van. mondta, és megint magához ölelt. Mert itt van az, aki velem egyenlő, aki hozzám hasonló. Akar a feleségem lenni, Jane? Még mindig nem feleltem, és még mindig szabadulni igyekeztem öleléséből. Nem hittem neki. Kételkedik bennem, Jane? De még mennyire? Nem hisz nekem? Egy szavát sem hiszem. Hazugnak tart? Kérdezte szenvedélyesen. Kis hitetlen, hát majd meggyőzöm. Maga tudja legjobban, hogy nem vagyok szerelmes Miss Engrambe. Hogy ő sem szerelmes belém, arról volt alkalmam megbizonyosodni. Azt a hírt terjesztettem, hogy vagyonom sokkal kevesebb, mint amennyiről ő tud. Csak harmad része annak. Aztán elmentem hozzá, hogy lássam az eredményt. Mondhatom, hogy ő is és az anyja is nagyon hidegen fogadott. Miss Engrambet nem vehetem feleségül. Magát szeretem, maga kis bolond. Így szeretem, ahogy van. Mit bánom én, hogy szegény és jelentéktelen, hogy kicsi és csúnya. Imádom magát, Jane. Legyen a feleségem. Hogy én? Kiáltottam fel, mert kezdtem hinni őszinteségében. Már csak azért is, mert ez az udvariatlanság teljesen rávallott. Engem akar feleségül venni, engem, akinek maga az egyetlen barátja a világon. Ha ugyan barátom, engem, akinek egy árva shillingje sincs azon kívül, amit ön fizet. Azt akarom, hogy maga az enyém legyen, Jane, egészen az enyém. Mondja gyorsan, hogy az enyém lesz. Hadd nézek az arcába, Mr. Rochester. Forduljon a hold felé. Miért? Mert le akarom olvasni gondolatait az arcáról. Forduljon meg. Tessék. Nem igen lesz olvashatóbb, mint az összefirkált gyűrött papírlap. Olvass el, mi van ráírva, de siessen, mert nagyon szenvedek. Kipirult az izgalomtól, arca megvonaglott, és szeme különös tűzben égett. Ne kínozzon, Jane! Kiáltott föl. Ne nézzen rám ezzel a kutató, és mégis hűséges és jóságos tekintettel, mert ez fáj. Ezt nem értem. Ha őszintén és komolyan beszél, akkor én csak hálával, szeretettel tartozom magának. A hála és a szeretet pedig nem fáj. Hála, mondta keserűen és hevesen hozzátette. Mondja hamar, Jane, hogy a feleségem lesz. Mondja azt. Edward, szólítson a keresztnevemen. Én feleségül megyek magához. Komolyan beszél, igazán szeret. Igazán azt akarja, hogy a felesége legyek. Ha nem hiszi, akár meg is esküszöm rá. Akkor hát a felesége leszek. Mondja azt, hogy Edward. Én édes kis menyasszonyom. Drága Edward. Na, most jöjjön ide hozzám így egészen közel. Arcát hozzászorította az enyémhez, és legmélyebb hangján a fülembe súgta. Tegyen boldoggá, Jane. És én is boldoggá teszem magát. Aztán inkább magának még hozzátette. Isten bocsásson meg nekem. Ember ezt a házasságot meg nem akadályozhatja. Ő az enyém, én nem adom őt oda senki másnak. Ki is akadályozhatná meg a házasságunkat? Nincs nekem senkim a világon. Hála Istennek, hogy nincs. Ha nem szeretem őt olyan mérhetetlenül, e pillanatban talán megütköztem volna, különös hangsúlyán és arcának szinte vad kifejezésén. De így, hogy ott ültem, hozzásímulva, felszabadultan, az elvállás lidész nyomása alól, csak arra a mennyei boldogságra tudtam gondolni, hogy ő is szeret. Boldog, Jane? Kérdezte újra meg újra. És én újra meg újra azt feleltem, hogy kimondhatatlanul boldog vagyok. Aztán megint inkább magának mormolta. Majd elintéződik minden. Minden rendbe jön. Hiszen amikor ráakadtam, teljesen egyedül állt a világban, didergett, és nem törődött vele senki. Én majd vigyázok rá, kényeztetem, dédelgetem. A szívem csordultig tele szerelemmel, és szilárd elhatározásom, hogy új életet kezdek. Isten meg fog bocsátani. Tudom, hogy a Teremtő helyesti, amit teszek. A világ ítéletével pedig nem törődöm. Az emberek véleménye nem érdekel. De mi történt? A hold még nem nyugodott le, körülöttünk mégis vaksötét volt. Alig láttam szerelmesem arcát, és mi történt a vadgesztenyefával? Hajladozott, nyöszörgött, és a babérfasoron vad szél száguldott keresztül, s ott kavargott a fejünk fölött. Be kell mennünk, mondta Mr. Rochester, zivatar lesz, pedig reggelig itt tudnék ülni veled, Jane.
Én is magával gondoltam, de mielőtt kimondhattam volna, villámhasította ketté az égboltot, és nyomában recsegés ropogás hallatszott. Rémülten bújtam Mr. Rochester vállához, káprázott a szemem. Már megerett a zápor, szaladva tettük meg az utat a házig, de még így is bőrigáztunk. Odabentő leszette rólam a kendőt, és meglazult hajamból kirázta a vizet, éppen akkor, amikor Mrs. Fairfax kilépett a szobájából. Egyikünk sem vette őt rögtön észre. A lámpa égett, az óra éppen éjfélt ütött. Vesse le hamar ezt a nedves holmit, mondta Mr. Rochester. De mielőtt fölmegy, jó éjszakát, szerelmem. Össze-vissza csókolt, mikor kibontakoztam karjából, és fölnéztem, ott állt Mrs. Fairfax sápadtan, komolyan elámultam. Én csak rámosolyogtam, és szaladtam is fölfelé a lépcsőn. Majd mindent megmagyarázunk neki, gondoltam. De azért, mikor a szobámba értem, szíven ütött a gondolat, hogyha csak ideiglenesen is, Mrs. Fairfax félre magyarázhatja a jelenetet, amelynek tanúja volt. Ám a boldogság minden más érzést elnyomott szívemben. Akármilyen kísértetiesen üvöltött a szél, cikáztak a villámok, és dörgött az ég, ömlött az eső, két órán keresztül nem féltem. Mr. Rochester az éjszaka folyamán háromszor is bekopogtatott, hogy nincs-e valami baj, és az, hogy ő így törődik velem, erőt adott. Másnap reggel, még mielőtt fölkeltem, Adél bejött a szobámba, és elmondta, hogy a nagy gesztenyefát a kert végében az éjszaka ketté hasította a villám.